Hillary felnevetett. Nagyon nehéz válaszolnom. Az az igazság, annyi mindent tudnék kérdezni, hogy nem is tudom, hol kezdjem el. Hogyne, értem. De ha adhatok magának egy tanácsot, csupán tanács, érti, semmi több, én nem kérdeznék semmit. Próbáljon meg beilleszkedni, s majd meglátja. Ez a legjobb megoldás, higgy el nekem. Úgy érzem, olyan keveset tudok, felelte Hillary. Minden olyan, olyan váratlan. Igen, a legtöbben így vannak vele. Az emberek általában azt várják, hogy Moszkvában fognak kikötni. Jókedven felnevetett. Sivatagi otthonunk valódi meglepetés legtöbbjük számára. Nekem is az volt. Nos, nagyon keveset mondunk el előre. Esetleg nem lennénk eléggé diszkrétek, érti? Pedig a diszkréció roppant fontos. De meglátja, milyen kényelmes lesz majd itt az élete. Ha valami nem tetszik, vagy éppen valamit szeretne megszerezni, csak írjon egy kérvényt, s mi megpróbáljuk elintézni. Valami művészi igény, például festés, szobrászat, zene, van egy külön ilyen célra berendezett helységünk. Sajnos e téren semmilyen tehetségem nincs. Nos, van lehetőség valamiféle társasági életre is. Vannak teniszpályáink, squashpályáink, gyakran tapasztaljuk, hogy beletelik egy-két hétbe, míg az emberek gyökeret eresztenek, kivált a feleségek, ha szabad ezt mondanom. A férjeknek megvan a maguk munkája, elfoglaltak. Eltart egy kis ideig, míg a feleségek rátalálnak. Nos, más feleségekre, akikben megfelelő partnerrel elnek az előbb említett szórakozásokhoz. Ugye érti? Itt kell lenni mindig? Itt lenni? Nem egészen értem a kérdést, Mrs. Betterton. Úgy értem, itt kell mindig élni, vagy el lehet menni máshová is. Ez a férjem múlik. Igen, elsősorban rajta. Vannak lehetőségek. Több variáció, válaszolta homályosan dr. Nielsen. De jobb, ha most nem mélyedünk bele ezekbe a dolgokba. Azt javaslom, hogy... Nos, látogasson meg újra, úgy 3 hét múlva. Elmeséli, hogy sikerült beilleszkednie. Akkor majd újra beszélgetünk. Ki mehet az ember egyáltalán? Ki menni, Mrs. Betterton? Úgy értem, a falakon kívülre, a kapon túl. Nagyon természetes kérdés. Igen, nagyon is természetes. A legtöbben megkérdezik, mikor ide kerülnek, magyarázta dr. Nielsen erőltetetten atyáskodó modorban. De bázisunk lényege, hogy önmagában teljes világ. Nincs semmi, ha szabad ezt mondanom, amiért ki kellene menni innen. Kívül csak a sivatag van. Nem hibáztathatom magát, Mrs. Betterton. A legtöbb ember így érez, amikor bekerül ide. Enyhe klausztrofóbia, ahogy dr. Rubek nevezi, de biztosíthatom, hogy elmúlik. Ez csupán a kinti világ csökevénye, ha szabad ezt kifejezést használnom. Tanulmányozott már valaha egy hangyabolyt, Mrs. Betterton. Érdekes látvány. Nagyon érdekes és nagyon tanulságos. Kicsi, fekete bogarak százai rohangálnak föl alá. Egyenként mind olyan buzgó, olyan serény, olyan eltökélt. Az egész együtt mégis egy nagy zűrzavar. Ez a régi rossz világ, amit ott hagyott. Itt van pihenés, kényelem, cél és végtelen idő. Nekem elhiheti, földi paradicsom. Mint az iskolában, jegyezte meg Hillary. Ismét a saját lakosztályában volt. A divatszalomban kiválasztott holmik a hálószobámban várták már. Beakasztotta a ruhákat a szekrénybe, és a többi dolgot is elhelyezte. Tudom, én is így voltam vele eleinte, felelte Betterton. Beszélgetésük óvatos, enyhén mesterkélt volt. Egy esetleges mikrofon veszélye most is fennállt. Azt hiszem, minden rendben van, mondta burkolt célzással Betterton. Talán csak képzelődtem, de mindegy. Nem fejezte be a mondatot, de Hillary így is megértette. Jobb az óvatosság. Olyan az egész, mint egy lidért nyomás, gondolta Hillary. Itt van ő, közös hálószobában egy idegen férfival. Mégis az állandó bizonytalanság és veszélyérzet oly erős bennük, hogy még csak fel sem merül egyikükben sem az egymáshoz közeledés gondolata. Olyan ez, mintha hegyet másznál Svájcban, ott a lehető legtermészetesebbnek veszed, hogy egy nenedékházban kell laknod a hegyi vezetőkkel és a többi hegymászóval. Pillanatnyi csend után Betterton újra megszólalt. Tudja, eltart egy kis ideig, még megszokja az ember. Viselkedjünk természetesen, szokványosan. Többé-kevésbé mintha még mindig otthon lennénk. Ez volt a legokosabb, amit tehettek. Irrealitás érzése nem hagyott talább, s még egy darabig nem is fog. Az okokról, amiért Betterton elhagyta Angliát, reményeiről, csalódottságáról, ebben a pillanatban nem lehetett beszélni. Csupán partnerek voltak egy színjátékban, állandó fenyegetettségérzéssel a fejük fölött. Egy csomó formaságot kellett végigcsinálnom. Orvosi, pszichológiai és minden egyéb. Igen, mindig így történik. Azt hiszem, ez természetes így. Ugyanígy volt magával is? Többé-kevésbé. Majd bekísértek az igazgató helyetteshez. Ugye így nevezik? Igen, ő irányítja ezt az intézményt. Rendkívül hozzáért és igen alapos ember. De valójában nem ő az egésznek a feje. Nem. Itt van maga az igazgató. Az ember? Én? Találkozom majd vele? Előbb-utóbb, de nagyon ritkán jelenik meg személyesen. Olyankor mindig beszédet tart, igen nagy hatású szónok. Figyelmeztető ránc jelent meg Betterton szemöldöke között. Hillary jobbnak látta nem feszegetni tovább egy kérdést. Betterton az órájára pillantva megszólalt. 8-kor van vacsora. 8-tól 8:30-ig. Jobb, ha most lemegyünk. Készen van? Pontosan úgy beszélt, mintha szállodában lettek volna. Hillary átöltözött abba a halvány, szürkészöld árnyalatú ruhába, ami nagyon jól kiemelte vörös haját. Feltett egy mutatós nyakláncot, s kijelentette, hogy elkészült. Lementek a lépcsőn. Tekervényes folyosókon át hatalmas evédlőbe értek. Miss Jenson sietett elébük. Most valamivel nagyobb asztalt készítettem elő maguknak, Tom, fordult Bettertonhoz. A felesége két utitársa is önökkel vacsorázik, és természetesen a Mulichans házas pár. Oda ment az asztalukhoz. A teremben javarészt kis asztalok voltak, 4, 8, legfeljebb 10 személyre terítve. Andy Peters és Erickson már az asztalnál ült, de Tom és Hillary közelettére felálltak. Hillary bemutatta a férjét a két férfinak. Szinte abban a pillanatban, ahogy leültek, csatlakozott hozzájuk egy másik pár. Őket Betterton mutatta be, mint doktor és Mrs. Mulichans. Simon és én ugyanabban a laboratóriumban dolgozunk, tette hozzá magyarázólag. Simon sovány, vérszegénynek látszó 26 év körüli fiatalember volt. Felesége fekete molettnő. Erősen, idegen akcentussal beszélt, Hillary feltevése szerint olasz lehetett. Bianca volt a keresztneve. Udvariasan, de úgy tűnt, kissé tartózkodóan üdvözölte Hillaryt. Holnap, mondta, majd mindent megmutatok. Maga nem tudós, ugye? Sajnos nem folytatta milyen jellegű tanulmányokat, felelte Hillary. Titkárnő voltam, mielőtt férjhez mentem. Biancának van jogi képzettsége, közölte a férje. Közgazdaságtant és kereskedelmi jogot tanult. Néha tart itt előadásokat, de elég nehéz olyan elfoglaltságot találni, ami leköti. Én elintézem, felelte Bianca vállát vonogatva. Különben is Simon, azért jöttem ide, hogy veled legyek, és azt hiszem, van itt is sok minden, amit még jobban meg lehetne szervezni. Még csak tanulmányozom a körülményeket. Talán Mrs. Betterton, ha csak most nem veti magát bele a tudományos munkába, tudna nekem segíteni ezekben a dolgokban. Hillary sietve beleegyezett. Andy Peters mindannyiukat megnevettette, mikor gyászos arccal kijelentette. Éppen úgy érzem magam, mint egy hazavágyódó kisfiú, akit most küldtek internátusba. Nagyon örülnék, ha most már komolyan munkához láthatnék. Csodálatos itt dolgozni, lelkendezett Simon Mulichans. Senki nem zavar, s minden megvan, amire szüksége lehet az embernek. Mi az ön területe? Kérdezte Andy Peters. A három férfi szakmai kifejezésekkel teletűzdett beszélgetését túlfárasztónak találta. Ericksonhoz fordult, aki merev, egyenes derékkal távolba meredő szemmel ült a székén. És maga? Kérdezte tőle. Maga is úgy érez, mint egy hazavágyódó kisfiú? A férfi úgy nézett rá, mint aki nem is ezen a földön jár. Nekem nincs szükségem otthonra, mondta. Ezek a dolgok, mint otthon, érzelmi kötöttségek, szülők, gyerekek, mindezek csupán akadályozzák az embert. Hogy valaki dolgozhasson, ahhoz tökéletesen szabadnak kell lennie. És úgy érzi, itt teljesen szabad lesz? Még nem tudhatom, csak remélem. Vacsora után sok mindent lehet csinálni. Van egy kártyaszoba, lehet bridzselni, mozi, egy héten három este színházi előadás, esténként tánc, tartott ismertetőt Bianca. Erik szoroszalúan ráncolta a szemöldökét. Mindezek felesleges dolgok, vetette oda. Csupán haszontalan időtöltés. De nem nekünk, nőknek, vágott vissza Bianca. A nők számára mindez igenis fontos. Erikson csak nem hideg, személytelen megvetéssel nézett Biancára. Számára a nők is feleslegesek, gondolta magában Hilary. Én ma korán lefekszem, mondta aztán, és szándékosan ásított egyet. Nem hiszem, hogy ma este filmet akarok nézni vagy bridzselni. Nem, nem, drágám, erősítette meg nagy sietve Betterton. Ma este sokkal jobban teszed, ha korán lefekszel, és alaposan kipihened magad. Ne feledd, milyen fárasztó utad volt. Ahogy felálltak az asztaltól, Betterton megszólalt. A levegő csodálatos itt. Vacsor után felszoktunk menni a tetőkertbe, mielőtt visszatérnénk a munkához, vagy elmennénk lepihenni. Sétáljunk egy kicsit, utána pedig talán legjobb, ha lefekszel. Liftel mentek fel, amit egy megnyerő külsejű fehér egyenruhás benszülött kezelt. A személyzet a törékeny, világos színű berbereknél lényegesen sötétebb bőrű és robosztusabb testalkatú emberekből állt. Sivatagi típus, vélte Hilary. A tetőkert szemet gyönyörködtető szépsége meglepte Hilaryt, de elképesztette az a hatalmas költség is, amibe kerülhetett. A föltonnákat fel kellett emelni és ide szállítani. Eredmény az 1001 éjszaka meséi. Vízcsobogás, magas pálmák, banánfák és más növények, hatalmas trópusi levelekkel. Az apró kövekből kirakott ösvények mintázata színes, perzsiai virágformára emlékeztetett. Hihetetlen, itt, a sivatag közepén, az 1001 éjszaka, mondta ki, amit gondolt. Milyen igaza van Mrs. Betterton? Helyeselt Murray Jones. Éppen olyan, mintha egy dzsin varázsolta volna ide. Bár azt hiszem, a sivatagban nincs semmi olyan, amit ne lehetne megcsinálni. Csak víz és pénz kell hozzá. Mindkettőből rengeteg. Honnan jön a víz? A forrás valahol a hegy mélyében lehet. Ez a bázis lelke. Jó néhány ember gyűlt össze a teraszon, de lassacskán elszivárogtak. A Murray Jones házaspár elnézést kért, s elment megnézni valami balettet. Már csak néhányan maradtak. Betterton megfogta Hilary karját és a melvédhez vezette, ahol már senki nem volt. Ragyogtak fölöttük a csillagok, a levegő hűvös, csípős, ám frissítő volt. Egyedül voltak. Hilary leült az alacsony párkányra. Betterton elé állt. És most, szólalt meg halk, ideges hangon. Halljam, ki a csuda maga? Hilary nem válaszolt, csak nézett rá egy-két pillanatig. Volt valami, amit meg kellett tudnia, még mielőtt felelt volna Betterton kérdésére. Miért tett úgy, mintha valóban én lennék a felesége? Kérdezte. Csak néztek egymásra. Egyik sem akart elsőként felelni a másik kérdésére. Akarat párban játszódott le közöttük, de Hilary tudta, bármilyen is volt Thomas Betterton, mikor elhagyta Angliát, akarata most sokkal gyengébb, mint az övé. Ő frissen érkezett ide, abban a biztos hitben, hogy önmaga irányítja saját életét. Thomas Betterton mások által mozgatott bábúvá vált. Hilary az erősebb. Csak egy megérzés volt, nyögte ki végül morcosan, félrefordított fejjel. Valószínűleg sült bolond voltam. Azt hittem, küldték magát, hogy engem kivigyen innen. Hát el akar menni innen? Úramisten, még kérdezi? Hogy jutott ide Párizsból? Nem raboltak el. Semmi ilyesmi nem történt. A saját akaratomból jöttem, szabad elhatározásból. Önként is dalolva. Nevetett fel keserűen. Tudta, hogy ide jön? Eszembe se jutott volna Afrika, ha erre gondol. Engem is megszédített a szokásos szöveg. A világbéke, a tudományos ismeretek megosztása a nemzetek között, a kapitalista kizsákmányolás és a háborús uzitások megszűnése. Az egész szokásos politikai handabandázás. Az a szerencsétlen fickó Peters ugyanezért jött ide. Ő is bevette ezt a maszlagot. És itt minden más lett? Majd meglátja maga is. Nevetett fel újra keserűen. Hát talán olyan, többé-kevésbé, de mégsem úgy, ahogy az ember várta. Ez nem szabadság. A férfi leült mellé, teljesen gondolataiba merült. Tudja, otthon is ettől készültem ki. Az állandó nyomasztó érzés, hogy kihallgatnak, megfigyelnek. A biztonsági intézkedések. Tudnak az ember minden cselekedetéről, minden barátjáról. Tudom, mindez szükségszerű, de végül is kiborítja az embert. És akkor jön valaki, mindenfélét ígér. Te hallgatod, minden olyan szépnek látszik. Aztán itt végzi az ember. Úgy érti, ugyanolyan körülményeket talál itt, mint amilyenek elől menekülni próbált? Kérdezte lassan Hillary. Ugyanúgy megfigyelik, kihallgatják, vagy még annál is rosszabb. Betterton idegesen hátra simította homlokából a haját. Nem tudom. Őszintén nem tudom. Nem lehetek benne biztos. Lehet, hogy az egészet én találom ki. Egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy megfigyelés alatt állok. Miért lennék? Miért foglalkoznának ilyesmivel? Hiszen börtönben tartanak. Nem lehet, hogy mindez csupán beképzeli? Épp ez a különös a dologban. A munkakörülmények tökéletesek. Tied minden lehetőség, minden műszer, berendezés. Úgy osztod be a munkaidődet, ahogy akarod. Megkapsz mindent, ami a kényelmedhez kell, ruhát, ételt, lakást, de mindvégig tudatában vagy annak, hogy börtönben élsz. Értem. Mikor ma a kap bezárult mögöttünk, ugyanez a szörnyű érzés fogott el. Borzat össze Hillary. Nos, Betterton úgy látszik, összeszedte magát. Én válaszoltam a kérdésére. Válaszoljon most az enyémre. Mit keres maga itt Olvi szerepében? Olvi. Hillary megakadt, keresgélte a szavakat. Igen. Mi van Olvival? Mi történt vele? Mit akar mondani? Szánalommal nézett a férfi megkínzott, ideges arcába. Félek megmondani. Úgy érti, történt vele valami? Igen. Sajnálom, rettenetesen sajnálom, a felesége meghalt. Elindult maga után, de a gépe lezuhant. Kórházba szállították, de utána már csak 2 napig élt. A férfi merev arccal bámult maga elé, mintha elhatározta volna, hogy nem adja ki az érzelmeit. Szóval Olvi halott. Értem, szólalt meg csendesen. Hosszú ideig hallgattak mindketten, majd Betterton Hillaryhoz fordult. Minden rendben. Nem szabad rá gondolnom. Szóval idejött Olvi helyett? Miért? Hillary már kész volt a válasszal. Tom Betterton eddig azt hitte, küldték őt, hogy kivigye innen, ahogy ő mondta. De nem ez volt a helyzet. Neki a kém szerepe jutott. Azért küldték, hogy információkat szerezzen, s nem azért, hogy megszervezze ennek a férfinak a szöktetését, aki saját, szabad elhatározásából jött erre a helyre. Arról nem is beszélve, hogy lehetőség sincs rá. Ugyanolyan fogoly, mint a másik. Veszélyes lenne teljesen megbízni benne, ezt érezte. Betterton nagyon közel állt az összeroppanáshoz. Bármely pillanatban elvesztheti maga fölötti uralmát. Ilyen körülmények között őrültség lenne megbízni benne, s elvárni tőle, hogy titkot tudjon tartani. A kórházban voltam a feleségével, mikor meghalt. Felajánlottam, hogy szerepet cserélek vele, s megpróbálom elérni magát. Nagyon fontos üzenetet akart küldeni. De biztosan, ráncolta szemöldökét a férfi. Hillary azonban félbeszakította, nehogy észrevegye a mese gyengességét. Nem olyan hihetetlen, mint amilyennek hangzik. Tudja, én mindig is szimpatizáltam a maguk eszméivel. A tudományos felfedezések megosztása a nemzetek között. Egy új világrend. Mindig lelkesedtem ezekért a dolgokért. És a hajam, akit vártak, az egy vöröshajú, Olvi korabeli nő. Gondoltam, miért ne sikerülne. Minden esetre úgy látszott, megéri megpróbálni. Igen, mondta a férfi, miközben tekintetével Hillary haját vizsgálgatta. Teljesen olyan, mint Olvié. Aztán tudja, a felesége olyannyira fontosnak tartotta ezt az üzenetet. Ó, igen, az üzenet. Milyen üzenet? Mondjam meg magának, hogy legyen nagyon óvatos, mert veszélyben forog valami Boris nevezetű férfi miatt. Boris? Boris Gleedre gondol? Igen, ismeri őt? Sosem találkoztam vele, rázta meg fejét a férfi. Csak névről ismerem. Az első feleségem rokona. Hallottam róla. Miért lenne ő veszélyes? Hogy? Kérdezte szórakozottan. Hillary megismételte a kérdést. A férfin látszott, hogy gondolataival a messzi múltban jár. Nem tudom, miért lehetne rám nézve veszélyes, bár mindent összevetve való igaz, hogy veszélyes fickó. Milyen értelemben? Azok közé, a félkegyelmű idealisták közé tartozik, akik kész örömmel írtanák ki az emberiség felét, ha ezt valamilyen okból szükségesnek tartják. Ismerem ezt a fajtát, s valóban ismerte is szoros életközelségből. Olvi találkozott vele? Mit mondott még neki Borisz? Nem tudom. A kórházban csak ennyit mondott, a veszélyről. Ó, igen, mondott még valamit, hogy nem tudja elhinni. Elhinni? Mit? Nem tudom. Hilary tétovázott egy kicsit, végül is ezt mondta. Tudja, haldoklott. A férfi arca fájdalmasan megrándult. Értem, értem, majd hozzá fogok szokni. Pillanatnyilag nem tudom felfogni. De Borisz zavarba ejt. Hogyan jelenthetne veszélyt számomra itt? Ha találkozott Olvival, akkor Londonban volt, gondolom. Londonban, igen. Akkor egyszerűen nem értem. Ó, de hát mit számít ez? Mi a fene számít egyáltalán? Be vagyunk zárva ebbe az átkozott börtönbe, s körülöttünk senki más, csak egy csomó embertelen robot. Valóban olyanok, mint a robotok. És nem tudunk kijutni innen? Csapott öklével a melvédre. Nem tudunk kijutni. De igen, mondta Hilary. Mi a csodára gondol? Fordult felé meglepődve Betterton. Találunk kiutat. Édes lányom, nevetett fel gúnyosan. Hajvány gőze sincs, mivel néz szembe ezen az Isten verte helyen. A háború alatt az emberek a leglehetetlenebb helyzetekből szöktek meg, folytatta Hilary makacs elszántsággal. Nem volt hajlandó átadni magát a kétségbeesésnek. Alagutat ástak például, vagy valahogy másképp. Hogyan tudna alagutat fúrni a puszta sziklába? És hova? Körülöttünk nincs más, csak sivatag. Akkor marad a valahogy másképp. A férfi ránézett. Hilary magabiztosan mosolygott. De ez a magabiztosság inkább felvett volt, semmint valódi. Milyen különös nő maga, mintha teljesen biztos lenne önmagában. Mindig van valami megoldás. Lehet, hogy sok időbe telik, és sok tervezésbe, míg rájövünk. Idő. Szólalt meg a férfi, arca ismét elsötétült. Idő. Ez az, amit nem engedhetek meg magamnak. Hogyhogy? Nem tudom, megérti-e pontosan. Az a helyzet, hogy itt nem tudom igazán jól végezni a munkámat. Ezt hogy érti? Vonta fel szemöldökét Hilary értetlen csodálkozással. Hogy is magyarázzam? Nem tudok dolgozni. Nem tudok gondolkodni. Az én munkámhoz nagyon magas koncentrációs képesség kell. Munkám nagy része, nos, kreatív. Mióta itt vagyok, kihalt belőlem minden belső ösztönzés. Amit én itt csinálok, az jobb esetben is csak favágás. Erre minden huszadrangú fickó képes. De ők nem azért csaltak engem ide. Elsőrendű munkát követelnek, de képtelen vagyok rá. Minél idegesebb vagyok, minél jobban félek, annál kevésbé leszek képes kicsiholni magamból bármit is. Ez szép lassan az őrületbe kerget. Érti már? Igen. Hogy ne értette volna? Eszébe jutott, amit dr. Rubek mondott az operaénekesnőkről és a tudósokról. Ha nem felelek meg az elvárásoknak, mit fog csinálni egy ilyen társulat, mint ezek itt? Megölnek. Ugyan? Pedig megteszik. Ezek nem szentimentalisták. Eddig is csak ez a plasztikai műtét mentett meg. Tudja, kissé elhúzódott a dolog. És természetesen egy olyan fickótól, aki nemrég esett át súlyos műtéten, nem várható el a koncentrálás. De most már befejezték a dolgot. De miért kellett ezt az egészet csinálni? Mi értelme? A biztonság kedvéért. Mármint az én biztonságomért. Meg kell csinálni, ha körözik az embert. Magát körözte a rendőrség? Igen, nem tudta? Persze nem tették ki közszemlére az újságokba. Talán még Olvi sem tudta. Pedig megvan rá a jó okuk. Úgy érti, hazaárulásért? Mert atomtitkokat árult el ezeknek? Nem adtam el semmit, mondta, de nem nézett Hilary szemébe. Amit elmondtam nekik a mi eljárásainkból, szabad akaratomból tettem. Ha tud nekem hinni, el akartam mondani nekik, hisz ez volt része az egész tervnek, a tudományos ismeretek megosztása. Ó, hát nem érti? Hilary természetesen értette. Felfogta, hogy Andy Peters ugyanezt teszi, s ezt teszi Erikson is a maga fantasztikus, álmodozó szemeivel. Fenkölt lelkesedéssel árulja el saját hazáját. Nehezen képzelt el ugyanezt Thomas Bettertonról. Majd hirtelen rájött, milyen mély szakadék tátong néhány hónappal ezelőtt ideért, lelkesedéssel teli tudós és a mostani űzött, kudarcot vallott, porba hulló, halálra rémült férfi között. Mindenki lement, Jobb lenne, mondta a férfi idegesen körülnézve. Hillary felkelt. Igen, ez rendjén való, érti? Ők ezt teljesen természetesnek veszik, az adott körülmények között. Most már így kell folytatnunk tovább. Úgy értem, továbbra is a feleségemnek kell lennie, jegyezte meg félszegen Betterton. Természetesen. Egy szobában kell aludnunk, és minden ilyesmi. De nem lesz semmi baj. Úgy értem, nem kell attól tartania, hogy... Kínos zavarban nyelt el a mondat végét. Milyen csinos, még sincs cseppnyi hatással se rám, gondolta Hillary a férfi arcába nézve. Nem hiszem, hogy emiatt kellene aggódnunk, mondta aztán hangosan vidáman. Az a fontos, hogy élve kerüljön ki innét. A Hotel Mamónia egyik szobájában Marrakesben a Jessop nevezetű férfi Miss Harringtonnal beszélgetett. Egy teljesen más Miss Harringtonnal, mint amilyennek Hillary Casablancában és Fezben megismerte. Ugyanaz a megjelenés, ugyanaz a blues kardigán garnitúra, ugyanaz a lehangoló hajviselet. A modora változott meg. Ez a nő élénk volt, értelmes és jó néhány évvel fiatalabb, mint amilyennek látszott. A szobában ült még valaki, egy sötétbőrű, zömök, okos szemű férfi. Ujjaival halkan dobolt az asztalon, s valami francia dalocskát dúdolgatott a bajusza alatt. Szóval maga szerint, mondta éppen Jessop, csupán ezekkel az emberekkel beszélt Fezben. Janet Harrington bólintott. Azzal a Kelvin Baker nevű nővel, akivel már Casablancában is találkoztunk. Őszintén szólva nem tudok eligazodni rajta. Nagyon igyekezett jóban lenni Olvi Bettertonnal, s tulajdonképpen velem is. De hát az amerikaiak barátságosak, mindenkivel szóba állnak, szeretnek egy-egy kirándulásra oda csapódni másokhoz. Igen, ez mind valahogy túlságosan is nyilvánvaló a mi számunkra, felelte Jessop. És azon kívül ott volt a gépen is, folytatta Janet Harrington. Maga tehát azt feltételezi, hogy a szerencsétlenség előre megtervezett volt? A sötét, testes férfi felé fordulva megkérdezte. Mi a véleménye, LeBlanc? LeBlanc abba hagyta a dudorászást és a dobolást. Lehetséges. Talán valaki babrált a motorral. Már soha nem tudjuk meg. A gép lezuhant, kigyulladt, és mindenki meghalt. Mit tud a pilótáról? Alcadi? Fiatal, meglehetősen értelmes. Nem több. Rosszul fizetett. Az utolsó mondatot némi szünet után mondta csak ki. Azaz, megveheti bárki más, de azért remélhetőleg nem öngyilkos jelölt, értelmezte Jessop. 7 holttest van, mondta LeBlanc. A felismerhetetlenségig összeégve, de 7. Erről nem feledkezhetünk meg. Hol is hagytuk abba? Fordul Jessop ismét Janet Harrington felé. Volt még egy francia család Fezben, akikkel Mrs. Betterton váltott néhány szót. Egy svéd milliomos, egy nagyon szép lányjal. És a gazdag olajmágnás, Mr. Aristide. Ó, szólt bele LeBlanc, a mesébe élő Mr. Aristide. Vajon milyen érzés lehet? Kérdeztem gyakran magamtól, a világ minden pénzét a markunkban tartani. Én, tette hozzá őszintén, versenylovakat tartanék és nőket, s mindazt, amit csak kínál a világ. De az öreg Aristide bezárkózik spanyol kastélyába, szó szerint a kastélyába Spanyolországban, kedvesem, és állítólag a sunkorszakból való kínai kerámiákat gyűjti. De ne feledjük, hogy legalább 70 éves. Ebben a korban az embert lehet, hogy már csak a kínai kerámia érdekli. A kínaiak szerint, felelt erre Jessop, 60 és 70 között a leggazdagabb, legintenzívebb az ember élete, s az ember akkor a legfogékonyabb az élet szépségei, örömei iránt. Ne mondja, kiáltott fel LeBlanc. Volt néhány émet is Fezben, folytatta Janet Harrington, de amennyire én tudom, nem elegyedtek szóba Mrs. Bettertonnal. Egy pincér, vagy szolgane talán, jegyezte meg Jessop. Az meg lehet. Azt mondja, egyedül ment ki az óvárosba? Az egyik rendszeresen alkalmazott kísérővel. Valaki ott léphetett vele kapcsolatba. Különben teljesen váratlanul határozta el, hogy Marrakesbe megy. Ó, dehogy, már korábban megvoltak a helyfoglalásai. Elnézést, nem Olvi Bettertonra gondoltam, hanem Mrs. Kelvin Bakerre. Felállt, s fel alá járkált. Marrakesbe indult, folytatta, de a gép lezuhant és kigyulladt. Azt gondolná az ember, hogy egy Olvi Betterton nevű nőnek igazán rossz ómen repülőn utazni, nem igaz? Először Casablanca mellett zuhant le a gép, most meg itt. Baleset volt, vagy előre kitervelték. Ha valakik el akarták tenni láb alól, ennél egyszerűbb megoldást is választhattak volna, nincs igazam? Az ember sose tudhatja, felelt a kérdésre LeBlanc. Lássa be, Monseri, mikor eljut valaki abba a lelki állapotba, hogy az emberi életnek már mit sem számítanak, akkor sokkal egyszerűbb egy kis csomagocskát helyezni az ülése alá egy repülőgépen, mint sötét éjszaka órákon át egy utcasarkon várni, s beledöfni egy kést. Az ilyennek már mit sem számít hat másik ember élete, vagy halála. Természetesen tudom, hogy egyedül állok a véleményemmel, mégis azt hiszem, van egy harmadik megoldás is. Mégpedig, hogy megrendezték a szerencsétlenséget, ellenkezett Jessop. LeBlanc érdeklődve nézett rá. Igen, ez is lehetséges. Lehozhatták a gépet, s utána felgyújtották. Mégsem hagyhatja számításon kívül azt a tényt, kedves Jessop, hogy emberek voltak a gépben. Az összeégett holttestek ténylegesen ott voltak. Tudom, ez az egész dolog buktatója. Elismerem, csak ugyan fantasztikusak az ötleteim, de nem tudom elhinni, hogy vadászatunknak ilyen szokványos vége lehessen. Attól tartok, túlságosan is szabályszerű. Ezzel mi lezárhatjuk az ügyet. Nyugodjék békében, írjuk majd jelentésünk margójára, ezzel befejeztük. Nincs további nyom. Elrendelte a keresést? Fordult újra LeBlanchoz. Két nappal ezelőtt, felelte a másik. Megbízható emberek. Meglehetősen elhagyott hely persze, ahol a gép lezuhant. Különben letért az útvonaláról. Ami nem lényegtelen, vetette közbe Jessop. A legközelebbi falvak, a legközelebbi települések, a legközelebbi autónyomok mind-mind alaposan megvizsgálják. Ebben az országban, épp úgy, mint az önökében, tudatában vagyunk a helyszíni nyomozás fontosságának. Mi is elvesztettük Franciaországban néhány igazán tehetséges fiatal tudósunkat. Szerintem, kedves, sokkal könnyebb kordában tartani egy temperamentumos operaénekest, mint egy tudóst. Ezek a fiatal emberek kiválóak, kiszámíthatatlanok, lázadók, és végzetesen veszélyesen hiszékenyek. Mit képzelnek? Mit várnak ott? Édes örömöket, ragyogást, az igazság vágyát és az eljövendő boldog világot? Ó, Istenem, szegény gyerekek! Micsoda kiábrándulás vár rájuk! Nézzük át még egyszer az utas listát, javasolta Jessop. A francia kinyújtotta a kezét, kikapta a névsort egy drótkosárból, és kollégája elé tette. A két férfi belemerült a közös vizsgálódásba. Mrs. Kelvin Baker amerikai, Mrs. Betterton angol, Torkil Erikson norvég. Apropó, tud róla valamit? Semmi nem jut eszembe róla. Fiatal volt, nem több 27-28 évesnél. Már hallottam a nevét, ráncolta a szemöldökét elgondolkodva Jessop. Azt hiszem, sőt csak nem teljesen biztos vagyok benne. Egyszer beszámolót tartott kutatási eredményeiről az akadémián. Aztán ott van az az apáca, folytatta LeBlanc visszakanyarodva a listához. Mária nővér vagy valami ilyesmi. Andrew Peters szintén amerikai. Dr. Barron. Nevezetes név, Le Dr. Barron. Zseniális ember. A vírusbetegségek kutatója. Biológiai hadviselés. Beleillik a képbe. Egy rosszul fizetett, elkeseredett ember, tette hozzá LeBlanc. Hányan mentek Szent Ives-be? Mormolta Jessop. A francia rápillantott, mire Jessop bocsánat kérően elmosolyodott. Csak egy régi gyerekmondóka, magyarázkodott. Azt jelenti, utazás a semmibe. A telefon megcsörrent az asztalon, s LeBlanc fölvette. Halló, tessék, küldje fel őket. Jessop felé fordult, arca ragyogott. Az egyik emberem jelentést akar tenni. Találtak valamit. Kedves kollega, lehetséges, többet nem mondok, lehetséges, hogy az ön optimizmusa meghallgatásra talált. Néhány pillanattal később két férfi lépett a szobába. Az első valamelyes LeBlancra hasonlított. Ugyanaz a típus, zömök, sötétbőrű, intelligens. Hangja tiszteletteljes, de győzedelmes. Ruhája koszos, pecsétes, csupa homok. Nyilvánvalóan éppen most érkezett. A másik a benszülöttek szokásos fehér öltözékét viselte. Megvolt benne azoknak az embereknek a méltóság teljes nyugalma, akik távoli, elhagyatott helyen élnek. Udvarias volt, de nem alázatos. Enyhe csodálkozással tekintett körbe a szobában, míg a másik gyors franciasággal magyarázott valamit. A felajánlott jutalom híre mindenhová eljutott, mondta a férfi, s ez a fickó, a családja, meg egy csomó barátjuk szorgalmasan nekilátott a keresésnek. Hagytam, hadd hozza el ő, amit talált. Hát, ha akart tőle kérdezni valamit. Jó munkát végeztél, fordult a berber felé Leblanc, a benszülött nyelvét beszélve. Szemed olyan, mint a sasé, atyám. Mutasd hát meg nekünk, mit találtál. Fehér ruhája, valamelyik redője alól a férfi kivett egy pici tárgyat, s előre lépve letette az asztalra a francia elé. Elég nagy méretű, szürkés rózsaszín, hamis gyöngy volt. Éppen olyan, amilyet mutattak nekem és a többieknek, mondta. Értékes, s én megtaláltam. Jessop kinyújtotta a kezét, és elvette a gyöngyöt az asztalról. A zsebéből előhúzott egy másik, pontosan ugyanolyat, s mindkettőt megvizsgálta. Majd az ablakhoz sétált, s erős nagyítóval is összehasonlította őket. Igen, jelentette ki, itt van a jel. Hangjából kicsendült az örömittas újongás. Visszament az asztalhoz. Nagyszerű lány, ismételgette. Megcsinálta. Leblanc a marokkóit kérdezte ki gyorsan, pergő arabsággal. Végül Jessophoz fordult. Bocsánatot kell kérnem, kedves kollega. A gyöngyöt csak nem fél mérföld távolságban találták a roncstól. Ami azt bizonyítja, hogy Olvi Betterton túlélte a katasztrófát. Bár 7 ember hagyta el Fest a gépen, és 7 összeégett holttestet találtak, bizonyosan egyik sem az övé. Kiterjesztjük a kutatást, mondta Leblanc. Újra a berberhez beszélt, aki boldogan mosolygott vissza rá. Majd kísérőjével együtt elhagyta a szobát. Ígéretünk szerint bőkezően meg fogjuk jutalmazni, folytatta Leblanc. És most már az egész ország részre kiterjesztjük a nyomozást a gyöngyök után. Sasszemük van ezeknek az embereknek, s a jutalomként beígért szép summa híre futó tűzként fog elterjedni. Azt hiszem, kedves kollega, meg lesz az eredménye. Ha csak még nem jöttek rá, miben mesterkedik. Olyan természetesnek tűnhet, rázta tagadólag Jessop a fejét. Egy olyan nyaklánc hirtelen elszakadása, amit a legtöbb nő visel, ahogy szemmel láthatólan összeszedegeti a lehullott szemeket, majd a zsebébe gyömösszeli, aztán egy pici lyuk a zsebben. Azon kívül miért gyanakodnának rá? Ő Olvi Betterton, ideges, nyugtalan a férjével való találkozás miatt. Most új megvilágításban kell megvizsgálnunk a dolgot, jegyezte meg Leblanc, s ismét maga elé húzta az utas listát. Olvi Betterton, dr. Barron.